Füles bagolyolvasó. William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton. Malájvér a két prahu simán csörgött lefelé a folyón, pár méternyire egymástól, az elsőben a két fehér ember ült. Hét hete utaztak a folyókon, most örültek, hogy az éjszakát civilizált körülmények között tölthetik. Izzard számára, aki a háború óta Borneón élt, a dajakházak és ünnepi lakomák nem jelentettek újdonságot. Ám Campion, aki először járt errefelé és eleinte élvezte az egzotikumot, most ugyanúgy vágyott igazi széken ülni és ágyban aludni, mint Izzard. A dajakok vendég szeretetéhez nem fért kétség, házaikra viszont nehéz lett volna ráfogni, hogy túlságosan kényelmesek, a vendégeknek nyújtott szórakozásaik pedig egyhangúságukkal hamarosan fárasztókká váltak. Estéről estére, amint az utazók elérték a kikötőhelyet, köszöntésükre a folyópartra jött a törzsfő, zászlókkal és házanép elegjavával. Felvitték őket a hosszú házhoz, tulajdonképpen egyetlen tető alá épült cölöpfalu volt ez, ahová durván lépcsőzetesre ácsolt fatörzsön lehetett feljutni, és dobok meg gongok szavára az egész társaság felalá sétált az épület hosszában. Kétfelől a Barnaben szülöttek sokasága kuporgott, szótlanul bámulva az előttük elhaladó fehéreket. Majd tiszta gyékény fonatokat terítettek le, arra telepettek a vendégek. A törzsfő eleven csirkét hozott, és lábánál fogva kétszer-háromszor meglengette a fejük felett, fennhangon megidézte a szellemeket és könyörgött hozzájuk. Azután különböző személyek tűntek fel, tojást hoztak. Arra kotittak. Törékeny, félénk, virágkecsességű leány lépett elő, mozdulatlan merev arcán mindazonáltal hieratikus kifejezés ült. Csészét emelt a fehér ember ajkához, és mihelyt a csésze kiürült, hatalmas ordítozás támadt. A férfiak sorra táncolni kezdtek, maguk verték mozgásukhoz a ritmust, pajzsukkal és bozót késeikkel bekapcsolódva a dobok és gongok zajába, így ment egy darabig, majd a látogatókat bevitték a közösségi élet színteréről, a hosszú térségről nyíló helyiségek egyikébe, ahol már várta őket a vacsora. A lányok pálcákkal letették őket. Mindenki lerészegedett egy kicsit, és kora hajnalig beszélgettek. Most azonban véget ért az utazás, közeledtek a partvidékhez. Hajnalban indultak. A folyó nagyon sekélyvízű volt, tisztán látszott a kavicsos mederai, a fák úgy hajoltak föléje, hogy a kék égből csak egy keskeny csík villant elő. A vízfolyás azután kiszélesedett, és az emberek sem csáklyáztak már, hanem eveztek. A parton fák álltak, bambuszburjánzóit, vadszágó pálmák, akár a strusztollak hatalmas bokrai, óriás levelű és az akáchoz hasonló szárnyas levelű fák sorakoztak, kókuszpálmák és arékapálmák, hosszú, fehér törzsűek. Ez az erőszakot lehelő bujapompa kísérte útjukat. Itt-ott csupaszon komorlott, egy-egy villám sújtotta, vagy kivénült, halott fatörzs, szinte vibrált a tömérdek élén zöld között ez a csontfehérék. Másutt a dzsungel átlagos lombszintjét fúrta át egy-egy faóriás, a vadon meg annyi egymással versengő királya. És nem hiányoztak az élősködők sem. Az ágközök villájában a harsány zöld levélkötegek, vagy virágzó kúszó növények menyasszonyi fátyolként borították a kiterjedt lombozatot. Olykor körbefonták a fatörzsét, ékes hüvelyként, majd hosszú virágkarokat dobtak az egyik óriáságról a másik óriáságra. Volt valami hátborzongató ebben a mohó növekedésben, ebben a szenvedélyes tenyészetben. Mintha egy isten kíséretében fornatobzódna örök nomád lázadás. A nap már jóskán előre haladt, a hőség mégsem volt olyan nyomasztó. Campion ütött kopott ezüst karórájára pillantott. Hamarosan célhoz kell érniük. Miféle ember az a Hutchinson? Kérdezte. Nem ismerem, de azt hiszem, jóra való fickó. Hutchinson volt az ügyvivő, akinek házában éjszakázni akartak. Előre küldtek már egy csónakos benszülöttet, hogy érkezésüket jelezze. Mindegy, remélem, Fiski csak lesz nála. Egy életre teleittam magam arrakkal. Campion bányamérnök volt, akivel a szultán Angliába menet találkozott Szingapúrban, és mivel ráért, elfogadta a megbízást az uralkodótól, hogy utazzék Serbuluba és derítse ki, nincs-e ott valamiféle érzlelőhely, melynek kiaknázása haszonnal járna. A szultán utasította Villist, a Kuala Solori ügyvivőt, hogy mindenben legyen a mérnök segítségére, és Villis azért bízta Izzard gondjaira Campiont, mert Izzard malájul is, dajakul is úgy beszélt, mint egyben szülött. Ez volt harmadik útjuk a sziget belsejébe, és Campion most, hogy befejezte a vállalkozást, visszatérni készült a jelentéssel. Az Ahmed Szultán nevű hajót kellett elérniük, amely két nap múlva hajnalban halad el a folyó torkolatánál, és ha szerencséjük van, még aznap délután Kuala Solorba érkeznek. Mindketten örültek, hogy újra ott lesznek. Tenisz várja őket és golf, klub biliárdasztalokkal, és viszonylag tűrhető konyha, a civilizált világ egy más kényeimé, Izzard azért is örült, mert végre nem kell egyedül Campion társaságával megelégednie. Oldalról rásandított, társa kis ember volt, a feje nagy és kopasz. De annak ellenére, hogy 50 körül járt, erősnek és szívósnak látszott. Fürge pillantású, ragyogó kék szeme volt, és nyírt, szürke bajuszt viselt. Töredezett, sárgult fogai közül ritkán vette ki a kiszívott hangafapipát. Nem volt se tiszta, se rendes. Khaki nadrágja rongyosra nyűtt, trikója szakadozott. Fején vihar vert trópusi sisak. 18 éves kora óta csavargott a világban, járt már Dél-Afrikában, Kínában, Mexikóban. Amúgy jó utitárs volt. Nagy mesélő és készséges ivó cimbora, aki a második, vagy a harmadik poharat sem utasítja vissza, bárkivel találkoznak is. Jól megvoltak egymással, Izzard mégsem érezte magát otthonosan a társaságában. Hiába nevettek, tréfálkoztak, le is részegettek, Izzard érezte, hogy bensőségesebb kapcsolat nem alakult ki köztük. Szívélyes viszonyuk ellenére csak alkalmi ismerősök maradtak, Izzard nagyon kényes volt arra, milyen benyomást kelt másokban, és Campion nagy hangú kedélyeskedése mögött valami hűvös tartózkodást érzett, ezek a ragyogó kék szemek felmérték őt nyilván. Izzard titokban ingerelte, hogy Campion véleményt formált róla, ő azonban nem ismerheti azt. Dühítette a lehetőség, hogy ez a közönséges kis ember esetleg nem a legjobbakat gondolja felőle. Pedig ő azt szerette, ha kedvelik és csodálják. Népszerűségre vágyott. Arra, hogy, akivel találkozik, az rendkívüli módon érdeklődjék iránta, úgyhogy, vagy ő háríthassa el a közeledést, vagy leereszkedő módon barátságáról biztosíthassa a másikat. Alapjában véve mindenkivel szeretett volna kedélyes jó viszonyban lenni, az elutasítástól való félelme azonban visszatartotta. Olykor feszengve kellett ráébrednie, hogy túláradó érzései viszolygást keltenek embertársában. Hutchinsonnal történetesen sosem találkozott még, azonban mindent tudott az ügyvivőről, amiképpen az is mindent tudhatott róla, és Izzard biztos volt benne, hogy tömérdek közös ismerősük van, akiről beszélgethetnek. Hutchinson Winchesterben végzett, ő meg Harrovban, és Izzard már előre örült, hogy ezt elmondhatja neki. A prahu követte a kanyart, és egy kis magaslaton hirtelen megpillantották a bungalót. Pár perc múlva előbukkant a kikötőpalló is, rajta a benszülöttek kis csoportja közepén ott állt egy alak fehérben, és integetett nekik. Hutchinson magas, vaskos, vörös arcú férfi volt. Megjelenése után ítélve azt hihette volna bárki, hogy fesztelen és magabiztos, annál meglepőbb volt, amikor hamarosan kiderült, hogy inkább bátortalan és egy kicsit félénk. Kezet fogott vendégeivel, Izzard mutatkozott be elsőnek, majd bemutatta Campiont, és elindult velük az ösvényem fel a bungalóhoz, láthatóan nehezére esett beszélgetést kezdeményeznie, bár mindent megtett, hogy jól érezzék magukat. Leültette vendégeit a verandán, az asztalon már várta őket a fiski, a szóda és három pohár. Kényelmesen elhelyezkedtek a nyugágyakon. Izzard, érezvén Hutchinson enyhe elfogódottságát idegenekkel szemben, kitárulkozott, roppant szívélyesnek és bőbeszédűnek mutatkozott. Kuala Solori közös ismerőseikről kezdett beszélni, majd úgy intézte, hogy hamarosan, mint egy mellékesen, elejthessen egy megjegyzést arról, hogy Harrovban végzett. Ön meg Winchesterben, ugye? Kérdezte, igen, ott. Nem ismerte véletlenül George Parkert. Egy ezredben szolgáltunk, ő is Winchesteri, ha nem tévedek, önnél fiatalabb. Izzard úgy érezte, már is szövetség alakult ki közöttük a hajdani jeles iskolák révén, és Campion kívül rekedt ezen a körön, hiszen alig ha büszkélkedhetett ilyen rangos ifjúsággal. Felhajtottak két-három pohár fiskit. Izzard fél óra múlva már Hutchinsonnak szólított a vendéglátójukat. Rengeteget beszélt az ezredemről, amelyben századparancsnok volt a háború idején, meg arról, hogy tisztársai milyen remek fiúk. Említett két-három nevet, amelyeket Hutchinsonnak is ismernie kellett. Nem olyan emberek voltak ezek, akikkel Campion egyáltalán találkozhatott, és amikor a mérnök mégis megkockáztatott valami kis megjegyzést, hogy a szóban forgó személyek egyikét ismeri, Izzard gyönyörűséggel intette le William Adolfs. Évekkel ezelőtt találkoztam Sinaloában egy bizonyos William Adolfs-szal, mondta Campion. Ó, de hát nem hinném, hogy a kettő ugyanaz, mondta mosolyogva Izzard. A mi Billyenká történetesen brit főrend, a lóversenyző Lord Meadows. Emlékszik, Hutchie, az ő lova volt a primőr. Közeledett a vacsora ideje, egy kis mosdás meg felfrissülés után felhajtottak néhány gimpahitot. Leültek. Hutchinson csak nem egy éve járt utoljára Kuala Solorban, és három hónapja nem látott fehér embert. Ő is szerette volna, ha az este minél kellemesebben végződik. Borral nem kínálhatta vendégeit, de friss ki volt épp elég, és vacsora után egy üveg pompás benediktinert tett az asztalra. A vidámság nőtt-önnőtt. Sokat nevettek, beszélgettek. Izzart mesésen érezte magát. Mintha még életében sem találkozott volna ilyen remek fickóval, mint ez a Hutchinson. Megígértette vele, mihely teheti, eljön Kuala Solorba. Csodás Dávidot csapnak majd. Campion kívül rekedt a társalgáson. Közrejátszott ebben Izzart enyhén rossz indulatú törekvése, hogy a helyére tegye társát, valamint Hutchinson félénksége is. Így jókora ásítások kíséretében kijelentette, hogy lefekszik. Hutchinson bevezette a szobájába, majd, amikor visszatért, Izzart így szólt. De maga még nem fekszik le, ugye? A világért se, ígyunk még egy pohárral. És ültek tovább, beszélgettek. Mindketten berúgtak egy kicsit. Hutchinson egyszer csak kibökte, hogy egy malájnővel él, és gyerekei vannak tőle. De meghagyta nekik, ne mutatkozzanak, amíg Campion itt van. Azt hiszem, alszanak már, mondta Hutchinson, és az ajtó felé pillantott, melyről Izzard tudta, az ügyvivő szobájába vezet. Holnap reggel azonban örülnék, ha megnézné az apróságokat. Abban a pillanatban harcnyögés hallatszott, és Hutchinson azt mondta, hoho, az egyik kis ördög fióka ébren van, és az ajtóhoz ment. Kinyitotta, pár pillanat múlva már vissza is jött a kisgyerekkel a karján. Mögötte felbukkant az asszony. Most jön a foga, jegyezte meg Hutchinson. Azért olyan nyugtalan, az asszony mezítláb volt, szárongban és vékony fehér kabátban. Fiatal volt, a szeme szép sötét, és Izzard szavait széles, kedves mosolyjal viszonozta. Leült, cigarettára gyújtott. A legkisebb zavar nélkül felelt Izzard udvarias kérdéseire, de nem volt túlságosan közlékeny. Hutchinson megkérdezte, nem iszik-e egy friss kit szódával, de nem kért. Amikor pedig a két férfi újra angolra fordította a szót, csak ült, csendben ringatva magát a széken, és ki tudja, miféle nyugodalmas gondolatok töltötték el. Nagyon rendes lány, mondta Hutchinson. Gondoskodik a háztartásról, sosincs vele baj. Ezen a helyen egyszerűen nincs más megoldás. Én a magam részéről nem tenném, felelte Izzard. Végül is csak megnősül egyszer az ember, és akkor jönnek a bonyodalmak. De hát, ki akar itt nősülni? Micsoda élet lenne ez egy fehér nőnek? Én bizony semmiért a világon nem hoznék ide fehér asszonyt. Ízlés dolga. Én, ha gyereket akarok, úgy intézem, hogy fehér nő legyen az anya. Hutchinson ránézett a karjában tartott, sötétbőrű kisgyerekre. Halványan elmosolyodott. Furcsa, mennyire megszereti őket az ember, mondta. Ha az enyém, nem számít, hogy egy árnyalattal sötétebb a bőre. A nő a gyerekre nézett, felállt, és azt mondta, visszaviszi az ágyba. Gondolom, legjobb, ha mi is lefekszünk, mondta Hutchinson. A jó ég tudja, hány óra lehet már. Izzard bement a szobájába, és kitárta a zsalut, melyet Hassan a szolgája becsukott. Elfújta a gyertyát, hogy ne csalja oda a moszkitókat, aztán az ablakhoz ült, és nézett kifelé az enyhe éjszakába. A friss kihatására nagyon ébernek érezte magát, és semmi kedve sem volt lefeküdni. Levette nadrágját, szárongot csavart magára, szivarra gyújtott. A jó kedve elmúlt. Az iménti látvány kavarta fel, ahogy Hutchinson olyan rajongva nézte a félvér kisgyereket. Nincs joga hozzá, mormolta magában. A gyerekeknek semmi esélyük a világon. Semmi, de semmi. Kezét ösztönösen végig húzta csupasz, szőrös lábán. Egy kicsit megborzongott. Bár mindent elkövetett, hogy a lábszárát izmosabbá tegye, hiába olyan maradt, mint a piszkafa. Utálta a lábszárát, egy percre sem tudott megfeledkezni róla. Akár egyben szülött lábszára. Magas szárú csizmában persze nagyszerűen mutatott. Egyáltalán, az egyenruha remekül állt rajta. Több mint 6 láb magas, erős ember volt, szép fekete bajusszal, fényes fekete hajjal. Sötét szeme megnyerő, élénk. Tudta, hogy jóképű férfi, mindig megfelelően öltözködött. Kopottan, ha ez illett a helyzethez, választékosan, ha az. Jól érezte magát a hadseregben, és keserű szájízzel vette tudomásul, hogy a háború után nem maradhatott katona. Egyszerű ambíciói voltak. Szeretett volna évi 2000-et, szeretett volna jól sikerült kis vacsorákat adni, estélyekre járni, egyenruhát viselni. Vágyott London után, rettenetesen. Persze, az anyja ott élt, és az anyja feszélyezte, nem illett az életstílusához. El sem tudta képzelni, hogyan mutathatja be az anyját, ha történetesen eljegyez egy jó családból való lányt, amilyent keresett, akinek van egy kis pénze is. Mivel az apja régen meghalt, és pályafutása vége felé Malájföld legeldugottabb zugában állomásozott, Izzard csak nem biztosra vette, hogy Csembulban senki sem tud az anyjáról, rettegett azonban, hát ha valaki Londonban beléje botlik és megírja az ittenieknek, hogy az asszony félvér. Gyönyörű teremtés volt, amikor Izzard apja, egy kormányszolgálatban álló mérnök, feleségül vette. Most azonban kövér öregasszony, őszhajú, egész nap csak cigarettázik. Izzar 12 éves korában vesztette el az apját, és ekkor folyékonyabban beszélt malájul, mint angolul. Egy nagynénje fedezte a taníttatását, és emeres. Izzar Angliába kísérte a fiát. Az asszony bútorozott bérlakásokban élt, szobáit telerakta keleti szőnyegekkel, fali kárpittal, malájezüst holmikkal. És túlfűtött, füllett volt mindig a levegő. Örökké bajba került a szállásadó nőivel az elhaigál cigaretta végek miatt. Izzard gyűlölte, ahogy mindegyikkel összebarátkozott. Eleinte túlságosan bizalmaskodó volt, aztán jöttek a kisebb összezördülések, végül látványos jelenet után az elköltözés. A mozi jelentette az öregasszony egyetlen mulatságát, a hét minden napján megnézett valami filmet. Otthon régi, csiricsári házi köntösben járt, ám ha elment valahova, kiöltözött. De milyen ízléstelenül rikító színekbe, úgyhogy a fia, a Schneidig fia gyötrődött miatta. Veszekedtek is gyakran, az anya idegesítette, szégyelte, hogy ilyen anya van. Mégis mély gyöngétséggel gondolt rá. Csak nem fizikai kapocs fűzte őket össze, mélyebb érzés, mint anya és fia között általában, úgyhogy az előbb említett gyötrelmek ellenére, az anya volt az egyetlen lény a világon, akivel Izzard teljes biztonságban érezte magát. Apja egykori pozíciójának köszönhette, meg annak, hogy olyan jól tudott malájul, hiszen az anya mindig malájul beszélt vele, hogy a háború után, amikor épp nem tudott mihez kezdeni, a sembulói szultán szolgálatába léphetett. Sikere volt. Remek sportolónak bizonyult, erős férfinak, jó atlétának. Kuala Solori szállásán ott sorakoztak a harrovi futó és ugróbajnokságokon nyert serlegek, melyek számát újabb golf és tenisztrófeákkal gyarapította. Született tehetség volt mindenfajta csevegésben, a jelenléte az estélyeken főnyeremény számba ment, jó kedve mindenkit felélénkített. Minden oka meg lett volna, hogy boldog legyen, mégis szerencsétlennek érezte magát. Mérhetetlenül vágyott a népszerűségre, s a jelen pillanatban mindennél erősebb volt az a benyomása, hogy a népszerűség kerüli. Nem tudta, vajon azok, akikkel Kuala Solorban olyan édes öregem de jó, hogy látlak barátságban volt, nem gyanítják-e valamiképpen, hogy benszülött vér folyik erejében. Azt viszont nagyon jól tudta, hogy mire számíthat, ha kiderül. Mert, ha rájönnek, többé nem azt mondják, hogy milyen jókedvű és barátságos, hanem azt, hogy átkozottul bizalmaskodó, haszontalan és felelőtlen, mint minden félvér, és ha arról beszél, hogy fehér nőt vesz feleségül, a képébe nevetnek. Micsoda igazságtalanság, mit számít az a pár csebben szülött vér az ereiben, és mégis, mindenki azt lesné, hogy a döntő pillanatban milyen súlyos hibát követel. Hiszen köztudomású, hogy a félvérek megbízhatatlanok, előbb, vagy utóbb cserben hagyják az embert. Ő is tudta ezt, de azon is sokat töprengett, vajon nem azért hibáznak-e a félvérek, mert eleve azt várják tőlük, hogy hibázlanak. Semmi esélyük a világon, szerencsétlen alakok. Egy kakas hangosan kukorékolt. Nagyon későre járhat, gondolta. Vacogni kezdett. Ágyba bújt. Amikor Hassan másnap reggel behozta a teáját, iszonyatosan fájt a feje, reggelinél rá se tudott nézni a kására, a szalonnás tojásra, amit eléje raktak. Hutchinson sem érezte valami remekül magát. Azt hiszem, igencsak kirúgtunk a hámból, mondta a házigazda, mosolyjal próbálván leplezni enyhe zavarát. Pokolian érzem magam, felelte Izzard. Ami engem illet, fiskit reggelizem szódával, szögezte le Hutchinson. Izzard követte a példáját, és undorral nézték, milyen jó étvágyjal vágja be kiadós reggeliét Campion. Ráadásul még ugratta is őket. Uram atyám, Izzard, de zöld a képe jegyezte meg. Még sose láttam ilyen ocsmány színt. Izzard elvörösödött. Barna bőre mindig érzékeny pontja volt. De jó kedvet erőltetett magára. Nevetett. Tudja, spanyol volt a nagyanyám. Felelte, és ha hiszom, mindig kiüt az örökség. Emlékszem, Harrovban ökörre mentem egy fiúval és jól elláttam a baját, mert rohadt félvérnek nevezett. Igaz, maga feltűnően sötétbőrű, jegyezte meg Hutchinson. A malájok sosem kérdezték még, nincs-e magában benszülött vér. Kérdezték bizony, a pimaszok. Már kora reggel útnak indult egy csónak a csomagjaikkal, hogy előttük érje el a folyó torkolatát, és az Ahmed szultán kapitánya tudomást szerezzen jövetelükről, ha véletlenül a vártnál hamarabb érkezne hajójával. Campionnak és Izzardnak közvetlenül löncs után indulniok kellett, ha el akarták érni éjszakai szálláshelyüket a folyamtorkolati szökőár beállta előtt. Ez a szökőár, sajátos terepviszonyok következtében, messze behatol bizonyos folyókba, és az ő folyójuk épp ezek egyike. Hutchinson mesélt róla előző este, és Campion, aki sosem látott még ilyet, nagyon kíváncsi lett. Ez Borneo egyik érdekessége. Érdemes megnézni, közölte Hutchinson. Majd elmesélte, hogyan lovagolják meg a bennszülöttek az árhullámot a kellő pillanatban, hogyan vitetik fel magukat vele nyaktörő módon, szédületes sebességgel a folyón. Egyszer ő maga is kipróbálta. Először és utoljára, tette hozzá. Majd megőrültem a félelemtől. Szívesen kipróbálnám én is, mondta Hizlert. Hát, izgalmasnak izgalmas mulatság, de szavam rá, amikor ott csücsül abban a dióhéjnyi kis csónakban, és tudja, ha a bennszülött nem kapja el a kellő pillanatot, már benne is vannak a tomboló árban, és az esélyük egy a millióhoz nem, az ilyen sportból én nem kérek. Annak idején sok zúgót megjártam, mondta Campion. Az zúgók ehhez képest játékszerek. Majd a mi szökőárunkat nézze meg. Az egyik legrémesebb dolog, amit életemben láttam. Tudják, hogy évente egy tucat bennszülött fullad bele csak ebbe a folyóba? A délelőtt javarészén a verandán heverésztek. Hutchinson megmutatta nekik a bírósági épületet. Majd Gimpán itt került az asztalra, ittak kettőt-hármat. Izzard kezdett formába lendülni, és amikor a löncsel készült, úgy érezte, farkas étvágya támadt. Hutchinson büszkén emlegette Malaj curryjét, és amikor a gőzölgő, neddús étel eléjük került, mindhárman mohón láttak neki. Hutchinson buzgón itatta őket. Egyéb dolguk se lesz, mint az alvás. Miért ne rúgnának be, nem akarta egy könnyen elengedni vendégeit, jól esett, hogy ennyi idő után újra fehér emberekkel beszélhet, hosszúra nyúlt hát az étkezés. Biztatta őket, egyenek. Hiszen este megint csak valami szörnyűséges étel vár rájuk a bennszülött faluban, innivaló meg legfeljebb barak. Használják hát ki az alkalmat. Campion néhányszor javasolta, hogy induljanak, de Hutchinson megnyugtatta, ráérnek még. És Izzard is Hutchinsonnal tartott, remekül érezte magát, élvezte a kényelmet. Hutchinson kihozatta a drága benediktinert. Előző éjszaka alaposan belekóstoltak. Most azonban még ki kellett üríteni az üveget, búcsúzóul. Amikor végre lekísérte őket a folyópartra, mind virágos jókedvükben voltak, és eléggé bizonytalanul álltak a lábukon. A csónak közepén ponyva volt kifeszítve, Hutchinson gyékény fonatot rakott alája. Bennszülött rabok alkották a legénységet. A börtönből hozták őket, hogy a fehérek ne kevezzenek. Fegyház bélyegzős, piszkos szárongot viseltek valamennyien. Az evezőknél várakoztak. Izzard és Campion kezet rázott Hutchinsonnal. Aztán végig hevertek a fekvő alkalmatosságon. A csónak nekilódult. A zavaros vízű folyó széles, csendes tükre úgy ragyogott a forró délutáni fényben, mint a csillogóra dörzsölt réz. Messze előttük látták a kusza, zöld fákkal benőtt partot. Álmosság tört rájuk, de Izzard legalább abban talált valami furcsa gyönyörűséget, hogy ellenáll a szemét egyre olmosabban megülő bágyadtságnak, és nem alszik el, amíg a Manila szivarját végig nem szívja. A szivar vég már az ujját égette, amikor behajította a folyóba. Most szundítok egy csodálatosat, jelentette ki. Hát a szökőár, kérdezte Campion. Ó, azzal ne törődjön, nem kell agódnunk miatta. Elnyújtva, hangosan ásított. Tagjai, mintha holomból lettek volna. Egy pillanatig gyönyörűséges bágyadtságot érzett, aztán nem tudott semmiről. Arra riadt fel, hogy Campion rázogatja. Hallja, mi ez? Hogy mi ez? Izzard ingerülten beszélt, mert még mindig iszonyú álmosság nyűgözte le, csupán a szemével követte Campion keze irányát. Semmit se hallott, csak nagy messze látott pár fehér tarajú hullámot egymás mögött. Nem tűntek túlságosan ijesztőnek. Azt hiszem, ez a szökőár. De hát, mit csináljunk? Kiáltott a Campion, Izzard még nem ébredt fel egészen. Mosolygott a Campion hangjából érződő aggodalmon. Ne féljen, ezek a fickók értik a módját. Pontosan tudják, mit kell tenniük. Legfeljebb kapunk egy kis fröccsöt. De miközben ezt tárgyalták, a szökőár közelebb ért, méghozzá nagyon gyorsan, és úgy bömbölt, mint a haragos tenger. Izzard látta, hogy a hullámok sokkal magasabbak, mint hitte. Nem tetszettek neki, úgyhogy szorosabbra húzta az övét, le ne csúszson a nadrágja, ha esetleg felborul a csónak. Egy pillanat, és a hullámok ott tornyosultak fölöttük. Mint hatalmas vízfal emelkedtek 10-12 láb magasan, de nem volt más szemmérték, csak a rémület. Nincs csónak, mely ezt a rohamot állná. Az első hullámát söpört felettük, csuromvizesek lettek valamennyien, a csónak félig megtelt vízzel, majd nyomban következett a második. Az evezősök kiáltozni kezdtek. Húztak, mint az őrültek, a kormányos valami parancsot bömbölt. A tomboló árral szemben azonban tehetetlenek voltak, és ijesztő volt nézni, hogyan vesztik el uralmukat a csónak felett. A vízereje oldalt fordította a járművet, így vitte, sodorta kényrekedve a szökőár tarján. Újabb hatalmas hullám söpört át felettük, süllyedni kezdtek. Izzard és Campion épp kikeszmergett a fedett helyről, ahol feküdtek, amikor a csónak hirtelen eltűnt alóluk, és azon kapták magukat, hogy a vízzel küszködnek. Ott áramlott, kavargó itt körülöttük a zavaros folyó. Izzarnyomban úszni kezdett volna a part irányába, de szolgája, Hasszán oda kiáltott neki, kapaszkodjék a csónakba. Egy-két percig valamennyien a csónak peremén lógtak. Minden rendben, kérdezte Campion üvöltve. Hogyne, élvezem a fürdőt? Kiáltotta vissza Izzart. Azt hitte, a hullámok mindjárt elülnek, ahogy a szökőár felnyomul a folyón, és pár perc múlva ismét sima vizem folytatják útjukat. Elfeledkezett róla, hogy az ára hátán cipeli őket. Hullámok zúdultak át rajtuk. Ott lógtak a csónak peremén, a ponyvasátor keretén. Akkor egy nagyobb hullám még egyet fordított a csónakon, és a fogódzó kicsúszott a kezükből. Izzart úgy érezte, már csak a csónak csúszós fenekébe kapaszkodhat, ha tud, és a kezével kétségbe esetten markolázta az iszamos felületet. Ám a csónak tovább pörgött, Izzart megpróbálta megint elkapni a peremét, de érezte, hogy az újra kisiklik a kezéből, ahogy pörög, majd a ponyva keretét ragadta meg, de a csónak szép lassan átfordult megint, és Izzart keze újra a fenéken keresett fogódzót. Iszonyú egyhangúsággal pörgött a csónak. Izzart azt gondolta, biztosan azért, mert mindenki ugyanazon az oldalán kapaszkodik, próbálta hát megértetni a legénységgel, hogy menjenek át a másik felére. De hiába, nem értették. Mindenki ordítozott, a hullámok pedig tompa, dühött morajjal rontottak rájuk. Valahányszor a csónak átfordult, Izzart lemerült a víz alá, s, amikor felbukkant, pár pillanatig kaparinthatta csak kezébe a peremét, vagy a ponyvatartó keretét. Szörnyű harc volt ez, hirtelen úgy érezte, iszonyúan kifullad, és az ereje elhagyja. Tudta, nem kapaszkodhat soká, mégsem félt, mert nagy fáradtságában nemigen bánta, mi lesz. Hasszán ott volt mellette, neki mondta, mennyire fogytán az ereje. Arra gondolt, legjobb lenne a part felé vetni magát, hiszen alig 60 yardnak látszott csak a távolság. Hasszán azonban könyörgött, meg ne próbálja. Tovább sodródtak a tajtékzó, zúgó áradatban. A csónak pörgött saját hoztengelye körül, ők pedig úgy forogtak rajta, mint a mókus a keréken. Izzart rengeteg vizet nyelt. Úgy érezte, nem bírja sokáig. Hasszán nem tudott rajta segíteni, mégis megnyugtatta, hogy ott van mellette, mert tudta, hogy a fiú gyerekkora óta ismeri a vizet és kiváló húszó. Ekkor, Izzart nem értette, miért? Egy-két percig fenékkel lefelé állt a csónak, úgy, hogy meg tudtak kapaszkodni a peremében. Csodálatos érzés, levegőhöz juthatott újra. Abban a pillanatban két kivályt csónak húzott el sebesen mellettük, malályok voltak mindegyikben. Száguldva lovagolták a szökőárt. Segélykiáltásaikra azonban elfordították a fejüket, és rohantak tovább. Látták a vízben a fehér embereket, de nem akartak bajba keveredni. Iszonyú kín volt így utánuk nézni, ahogy biztonságban, érzéketlenül és közömbösen húznak el mellettük. A csónak hirtelen megint pörögni kezdett, körbe-körbe forgott lassan, de biztosan, és a nyomorúságos, kimerítő küszködés előről kezdődött. Bele kellett dögleni, a rövid pihenő azonban jót tett Izzartnak, úgy érezte, képes tovább küzdeni egy darabig. Aztán eljött újra egy pillanat, amikor a mellkasa csak nem megszakadt. Nem kapott levegőt, elhagyta mind az ereje, és azt se tudta, képes lenne egyáltalán kiúszni a partra. Hirtelen kiáltást hallott. Izzart, Izzart, segítség, segítség, Campion hangja volt. Halálfélelem sikított ebben a kiáltásban. Izzart belereszketett. Campion, Campion, mit bánta ő most Campiont? Félelem lett úrrá rajta, vad, állati félelem, ettől új erőre kapott. Nem felelt. Nekem segíts, de gyorsan, mondta Hasszánnak. Hasszán értette. Valamiféle csoda folytán egy evező odasodródott a közelükbe, és Hasszán Izzarthoz lökte a végét. Majd kezét Izzart karja alá tette, és elrúgták magukat a csónaktól. Izzart szíve vadul kalapált. Alig kapott lélegzetet. Iszonyúan gyengének érezte magát. Arcába csaptak a hullámok. A part fenyegetően távolinak látszott. Azt gondolta, sosem érik el. A szolgája egyszerre felkiáltott. A lába talajt ért. Izzart is leállt volna, de nem volt hova, kétségbe esetten tovább tempózott tehát, szemét a partra szegezve, s aztán, hogy újra megkísérelt leállni, lába csak ugyan sűrű iszapra talált. Hálát érzett. Tovább tántorgott, térdig a fekete iszapban, s elérte a partot. Kétségbe esetten igyekezett kimászni a könyörtelen vízből, és a partra felkapaszkodva, kis füves térségen találta magát. Mindkét halott terültek el rajta Hasszánnal. Moccanni sem bírtak, annyira kimerültek. Tetőtől talpig fekete iszap borította testüket. Izzart agya hirtelen működni kezdett, és rémület járta hát. Campion megfulladt. Szörnyűség. Hogyan számoljon be erről a tragédiáról Kuala Solorban? Őt hibáztatják majd. Gondolnia kellett volna a szökőárral, és szólni a kormányosnak, vigye parthoz a csónakot, és kössön ki, amíg a hullámok elvonulnak. Holott nem az ő hibája volt, hanem a kormányosé, hiszen az ismeri itt a folyót. Mi az Úristennek nem gondolt rá, hogy biztonságba helyezze a járművüket? Hogyan hihette, hogy meglovagolhatják az iszonyú árhullámot? Izzadt belereszketett, ahogy felidézte a rájuk zúduló örvénylő vízfalat. A holttestet elő kell kerítenie, és koalasolorba szállítania. Vajon a legénység közül is megfulladt valaki? Mozdulni se volt ereje, de hasszám feltápászkodott, és épp a vizet csavarta ki a szárongjából. A folyó felé nézett, és hirtelen Izzardhoz fordult. Tuan, csónak jön, Izzard a lalanghűtől semmit se látott. Kiálts hát, mondta, Hassan eltűnt a szemei elől és a víz fölé lógó bokorágai között törtetett előre. Izzard ekkor hangokat hallott, gyors szavakat. Szolgája beszélt a csónakban levőkkel, majd visszatért hozzá. Látták, hogy felborultunk, mondta Hassan, és mihelyt a szökőár elvonult, értünk jöttek. A túloldalon van egy hosszú ház. Ha hajlandó átkelni a folyón, Tuan, adnak szárongokat megennivalót, és ott is alhatunk. Izzard egy pillanatig úgy érezte, nem meri rábízni magát még egyszer az álnok folyóra. És a másik Tuannal mi lett? Nem tudják. Ha megfulladt, meg kell keresniük a holttestét. Egy másik csónak is elindult fölfelé. Izzard nem tudta, mit tegyen. Mintha megbénult volna, Hassan a hóna alá nyúlt, és talpra segítette. Elindult a sűrű fűben a part felé, ahol kivált fatörzs csónakot pillantott meg két dajakkal. A folyó megint csendes és lomha volt. A nagy hullámok elvonultak, és, aki így látta, nem hitte volna, hogy ez a szelíd víztükör az imént még tomboló tengerre emlékeztetett. A dajakok elismételték, amit Hassannak mondtak az előbb. Izzard meg sem tudott szólalni, úgy érezte, ha szólna, nyomban elsírná magát. Hassan besegítette a csónakba, és a két dajak a túlsó part felé evezett. Izzard félelmében szeretett volna rágyújtani legalább, de cigarettája és gyufája szétázott a farzsebében. Az átkelés a folyón örökké valóságnak tetszett. Leszállt az éj, mire partot értek, feljöttek az első csillagok. Izzard kilépett a csónakból, és az egyik dajak felkísérte a hosszú házhoz. Hassan beült ennek a benszülöttnek a helyére, szabad kezével ellökte magát a parttól, és a csónak újra elindult a folyón. Két-három férfi meg néhány gyerek jött Izzard elé, így ért fel bábeli hangzavar közepette a házhoz. Felkapaszkodott a létrán, üdvözlő szavak, izgatott megjegyzések röpködtek, miközben a fiatal férfiak hálóhelyéhez vezették. Nátfonatokból gyorsan fekhelyet készítettek a földön, leroskadt rá. Valaki hozott neki egy korsó arrakot, hosszan ivott belőle. A durva és tüzes ital égette a torkát, de a szívét átmelegítette. Kibújt ingéből, nadrágjából, valakitől kapott kölcsön egy száraz szárongot. Véletlenül megpillantotta a háta mögött a sárga újholdat, a látvány éles, csak nem érzéki gyönyörűséggel hasított belé. Az járt az eszében, könnyen megeshetett volna, hogy a holtteste ott sodródik most az árban. Sose látta még ilyen kedvesnek a holdat. Megéhezett, rist kért. Az egyik nő bement a ház másik helyiségébe, hogy elkészítse az ételt. Már magához tért egy kicsit, és töprengeni kezdett, hogyan magyarázza meg a dolgot koalasolorban. Senki nem hibáztathatja azért, hogy elaludt, hiszen nem volt részeg, Hucsinson tanúsíthatja. Azt meg hogyan sejthette volna, hogy a kormányos ilyen átkozott tökör. Rohadt bal szerencséjük volt, és kész. Mindazonáltal megborzongott, amikor Campionra gondolt. Ott volt végre előtte a tányérrizs, és éppen hozzálátott volna, amikor egy férfi egyenesen feléje rohant. Jön a Tuan! Kiáltotta. Miféle Tuan? Felugrott. Az ajtó körül nyugtalanság támadt. Izzard odalépett. A sötétből Hassan tűnt fel sietős léptekkel, majd Izzard egy hangot hallott. Izzard! Itt van! Campion közeledett feléje. No hát, csak hogy mindketten itt vagyunk. Atyaisten hajszálon múlt, igaz? Úgy látom, maga már kényelembe helyezte magát. Szavamra, innék egyet én is. Csuromvizes ruhája a testére tapadt, kiszaborította, és zilált. De remek hangulatban volt. Azt sem tudtam, hova a fenébe hoznak. Már beletörődtem, hogy kint alszom a parton. Azt hittem, maga belefulladt. Arrak, mondta Izzard. Igyék. Campion szájához emelte az edényt, ivott belőle, köpött, ivott megint. Moslék, de erős, az isteni. Izzardra vigyorodott, elővillantak töredezett, sárgás fogai. Öreg fiú, maga viszont úgy fest, mint, akire ráfér egy kis mosakodás. Majd később megmosakszom. Helyes, de akkor én is magával tartok. Ugyan szóljon, hogy adjanak egy szárongot. Hogy keveredett ki, nem is várta meg a választ. Én már azt hittem, végem, ennek a két remek legénynek köszönhetem az életemet. És derűsen arra felé bökött a fejével, ahol a két dajak rabáldogált. Izzard homályosan emlékezett, hogy a legénységhez tartoztak. Ott lógtak jobbra-balra tőlem, annak az átkozott csónaknak a peremén, és észrevették, hogy kikészültem. Egy percig sem bírtam volna tovább. Mutogattak, hogy meg kellene próbálnunk kiúszni a partra, de hát úgy éreztem, nincs hozzá erőm. Esküszöm, életemben nem voltam még ilyen cefetül. Nem is tudom, hogyan sikerült kiráncigálniuk a gyékényt, amin feküdtünk a csónakban, minden esetre megkaparintották és összetekerték. Igazi jó bajtársak voltak, ahogy a nagykönyvben áll. Nem is tudom, miért nem a maguk bőrét mentették csupán, mi a fenének törődtek velem. Minden esetre oda nyomták nekem a gyékénytekercset. Nyomorult kis mentő, annyi szent, de eszembe jutott az a mondás a fuldoklóról és az utolsó szarmaszálról. Megragadtam hát az átkozott gyékényt, és két barátom között nagy nehezen partra veszkődtem. Szampiont lázba hozta, bőbeszédűvé tette az átélt izgalom. De Izzard jóformán oda se figyelt. Hallotta, olyan tisztán hallotta Szampion halálfélelmet visszhangzó segélykiáltását, mintha most süvöltene át a levegőn. Csak nem rosszul lett rémületében. Vad pánik vibrált az idegein. Szampion még mindig beszélt, de vajon nem azért-e, hogy elrejtse gondolatait. Izzard belenézett társa ragyogó kék szemébe, és megkísérelte kiolvasni, mi van a szóáradat mögött. Kemény fény villane, vagy cinikus csúfolódás? Tudta-e, hogy Izzard elmenekült, sorsára hagyva őt? Izzard elvörösödött. Viszont mi más tehetett volna? Az ilyen pillanatokban kiki saját magáért áll helyt, és utána a vízözön. Csak hát mit mond majd, ha Kuala Solorban Szampion elmeséli, hogy Izzard megfutamodott és cserben hagyta. Ott kellett volna maradnia mellette, szívből ezt kívánta most, de akkor valami erősebb volt, mint ő maga, és nem tudta megtenni. Ugyan ki hibáztathatja ezért? Senki, aki látta azt az úgó, száguldó vízárt. Ó, az a víz, az a kimerültség, sírhatnék ki a támadt. Ha maga is olyan éhes, mint én, jobb, ha neki lát ennek a rizsnek, mondta. Szampion mohó nevet, Izzardnak azonban pár falat után elment az étvágya. Szampion beszélt, ömlött belőle a szó. Izzard gyanakodva hallgatta. Érezte, résen kell lennie, még ivott hát az aragból. Kezdett lerészegedni. Majd Kuala Solorban megnézhetem magam, mondta próbaképpen. Amit én ott kapok? Ugyan miért? Meghagyták, hogy vigyázzak magára. Nem válik dicsőségemre, hogy maga kis híján belefulladt. De hát nem a maga hibája. Az az ostoba kormányos az oka. Egyébként a lényeg az, hogy megmenekültünk. Uramatyám, azt hittem, végem. Kiabáltam is magának. Nem tudom, hallotta-e. Nem én. Nem hallottam én semmit. Olyan pokoli ricsaj volt ott. Maga talán már előbb meglógott. Nem is tudom pontosan, mikor lógott meg. Izzard élesen rápillantott. Képzelődik-e csupán, vagy valóban furcsa fény villant Szampion szemében. Rettenetesen zűrzavaros volt a helyzet, mondta. Teljesen kivoltam. A szolgám ráakasztott egy evezőre. Azt vettem ki a szavaiból, hogy magával nincs semmi baj. Azt mondta, maga partra veszkődött már. Az evező, oda kellett volna adni a Szampionnak az evezőt, és megmondani Hassannak, aki pompás úszó, hogy neki segítsen. Csak képzelte volna megint, hogy Szampion gyors kutató tekintetet vet rá. Bár csak valóban segítségére lehettem volna, mondta Izzard. Ugyan, épp elég gondja volt azzal, hogy a saját bőrét mentse, felelte Szampion. A törzsfőnök személyesen hordta az arrakot, mind a ketten nyakalták az italt. Izzard feje kóvágott, javasolta, feküdjenek le aludni. Megágyaztak nekik, kifeszítették a moszkitóhálókat. Másnap kora hajnalban kellett tovább indulniuk, lefelé a folyón. Szampion fekhelyét közvetlenül az övé mellé helyezték, és Izzard pár perc múlva hallotta társa horkolását. Ahogy végigdőlt, nyomban elaludt. A hosszú házbeli fiatal férfiak és a csónak rablegénysége késő éjszakáig fennmaradt beszélgetni. Izzard feje olyan rettenetesen fájt, nem tudott már gondolkozni sem. Amikor virradatkor Hassan felrázta, úgy érezte, szemernyit sem aludt. Ruháikat kimosták, közben megszárították, de igencsak nyomorúságos látványt nyújtottak, ahogy a keskeny ösvényen levonultak a folyópartján várakozó prahuhoz. Kényelmesen eveztek. Szép reggel volt, a hatalmas víztükör csillogott a korai napfényben. Uramatyám, de jó érzés élni, mondta Szampion. Mosdatlan volt és borotválatlan. Mélyeket lélegzett, fedde szája vigyorra nyúlt. Szemlátomást élvezettel szívta be a levegőt. Gyönyörködött a kék égben, a napfényben, a fák zöldjében. Izzard gyűlölte. Biztos volt benne, hogy Szampion ma reggelre megváltozott. Nem tudta, mit tegyen. Felötlött benne, hogy kényrekedve kiszolgáltatja magát neki. Igen, csirkefogó módra viselkedett, de most már szánya-bánya, és mindenét odaadná, ha alkalma lenne legközelebb az ellenkezőjét bizonyítani, de hát kicselekedett volna másképp, ha Szampion viszont elárulja, vége. Nem lesz maradása sem Buluban. A nevéhez örök időkre mocsok tapad majd Borneóban és egész Malájföldön. Ha Val, nyilván ráveheti Campiont, hogy hallgasson, de ha megígéri is Campion, megtartja-e, ránézett a ravasz kis emberre, vajon megbízható-e, izzart arra gondolt, amit előző este mondott Campionnak. Nem volt igaz, persze, de ki tudhatja ezt rajta kívül. Egyáltalán, ki bizonyíthatja, hogy valóban nem azt hitte, Campion biztonságban van. Különben is, bármit mond Campion, semmivel sem szava hihetőbb nála. Izzart egyszerűen nevet egyet, megvonja a vállát, mondván, Campion elvesztette a fejét, nem tudja, mit beszél. Amellett az sem biztos, hogy Campion nem hitte el a meséjét. Az életért folytatott rettentő harcban nem lehetett bizonyos semmiben. Kísértést érzett, hogy visszatérjen a kérdésre, de attól félt, esetleg éppen így kelti fel Campion gyanúját. Tartania kell a száját. Ez az egyetlen esélye, hogy megúszhassa. Kuala Solorba érve, majd ő hozakodik elő elsőnek a maga verziójával. Teljes lenne a boldogságom, szólalt meg Campion, ha rágyújthatnék. A hajón biztosan akad bagó. Campion felnevetett. Milyen következetlen is az ember, mondta. Az első pillanatban úgy örültem az életnek, hogy nem is gondoltam semmi másra, de most kezdem már sajnálni, hogy odavesztek a jegyzeteim, a fényképeim, oda lett a borotva készletem. Izzart agyában pedig végre megformálódott a gondolat, mely ott kísértett benne egész éjjel, csak nem engedte tudatának küszöbéig. Bár csak fulladt volna bele. Uramisten, akkor biztonságban lennék. A hajó? Kiáltott fel hirtelen Campion. Izzart megfordult. A folyó torkolatánál jártak, és ott várakozott rájuk az Ahmed szultán. Izzart elkomorult. Teljesen megfeledkezett róla, hogy a hajónak angol ember a kapitánya, aki hallani akarja majd kalandjuk történetét. Vajon mit mond Campion? Bredonnak hívták a kapitányt, Izzard gyakran találkozott vele Kuala Solorban. Fekete bajuszú, élénk modorú, nyílt, egyszerű kis ember. Siessenek már! Kiáltott oda nekik, ahogy a hajó felé eveztek. Hajnal óta várom magukat. Amikor azonban felkapaszkodtak a fedélzetre, majd leesett az ála. Ejha, magukkal meg mi történt? Adjon inni valamit, és meghalhatja, felelte Campion csibészes vigyorral. Jöjjenek! Leültek a ponyvasátor alatt. Az asztalon poharak álltak, egy üveg friski, szóda. A kapitány kiadta a parancsot az indulásra, és pár perc múlva nagy dohogásokkal ment is már a hajó. Elkapott minket a szökőár, mondta Izzard. Érezte, hogy mondania kell valamit. Szája az ital ellenére iszonyatosan száraz volt. Szent Kleofás csak ugyan, szerencsés fickók maguk, hogy nem fulladtak bele. Hogy történt? Izzardhoz intézte a kérdést, mert őt ismerte, de Campion válaszolt. Pontosan elmondta a históriát, Izzard feszült figyelemmel hallgatta. Campion többes számban beszélt a történet első feléről, majd attól a pillanattól fogva, amikor a vízbe zuhantak, egyes számba csapott át. Kezdetben az volt tehát, amit ketten csináltak, és most következett, ami vele történt. Izzardot kihagyta a dologból. Izzard pedig nem tudta, megkönnyebbülést, vagy rémületet érezzene. Miért nem említi őt egy szóval sem? Azért-e, mert az életéért folytatott iszonyú harcban csak önmaga számított, vagy netalán, tud mindent. Hát magával mi történt? Kérdezte Bredon kapitány, Izzardhoz fordulva. Izzard már majdnem felelt, amikor Campion közbevágott. Míg el nem értem a folyó túlsó partját, azt hittem, belefulladt. Nem is tudom, hogy vesződött ki a folyóból. Talán ő maga sem tudja. Hajszálon múlt, nevetett Izzard. De hát miért mondta ezt Campion? Izzard elkapta a pillantását. Meg volt győződve róla, hogy Campion szemében gúnyos fény villan. Iszonyú ez a bizonytalanság. Félt. Szégyenkezett. Kérdés, sikerül-e úgy irányítania egyszer a beszélgetést, hogy megkérdezze Campiont, vajon ezt a verziót óhajtja-e előadni Kuala Solorban is? Mert ebben így igazán nem volt semmi gyanút ébresztő. De ha senki más nem ismeri az igazságot, Campion mégiscsak ismeri. Meg tudta volna örni. Nos, úgy vélem mindkettőjüknek fene nagy szerencséjük volt, hogy élve megúzták, jegyezte meg a kapitány. Kuala Solorig nem volt hosszú az út, s ahogy a hajó felfelé haladt a Sembulu folyón, Izzard rosszkedvűen nézegette a partokat. Két oldalt mangrovékat és nipafákat mosott a víz, mögöttük sötét lett a dzsungel sűrű zöldje. Itt-ott, gyümölcsfák között, maláj cölöpházak álltak. Leszállt az éj, mire kikötöttek. Goring jött fel a hajóra a rendőrségtől, kezet rázott velük. Ott lakott éppen a vendégházban, és miután végzett a benszülött utasok vizsgálatával, odaszólt Izzardéknak, hogy ott találnak majd egy másik angolt, Portert is. Együtt vacsorázhatnak. A szolgák elvitték csomagjaikat, Campion meg Izzard utánuk indult. Megfürödtek, tiszta ruhába bújtak, és 8:30-kor mind a négyen a közös teremben találkoztak, Gimpahitra. Mit beszél ez a Bredon? Mondta Gorin nyomban érkezésekor, hogy maguk is hiány megfulladtak. Izzart érezte, hogy elvörösödik, de mielőtt felelhetett volna, Campion beszélni kezdett, és Izzart most már biztosra vette, azért siet annyira, hogy a maga verzióját mondhassa el. Izzart kimelegedett szégyenében. Egyetlen rossz szó, míg több, egyetlen szó sem esett róla. Kíváncsi lett volna, Goring és Porter nem találja-e különösnek, hogy ő így kimarad a történetből. Campionra szegezte a szemét, míg az beszélt. Szinte tréfásan mesélte el az esetet. Szó sem volt arról, hogy lekicsinyelné a veszélyt, melyet átéltek, de viccet csinált belőle, úgy, hogy hallgatóságuk nevetett a végén, micsoda pácba került a két utazó. Egy dolgot még megjegyeznék, mondta Campion, amin azóta is mindig nevetnem kell, ha csak rá gondolok. Amikor kikeszmeregtem a túlsó partra, tetőtől talpig iszaborított. A legszívesebben visszaugrottam volna a folyóba, hogy lemosakodjam, de hát úgy éreztem, egy életre elegem volt a folyóból, és azt mondtam magamnak, nem én. Akkor már inkább piszkos maradok. Amikor a hosszú házba érve megpillantottam Izzartot, ugyanolyan mocskosán, mindjárt tudtam, hogy ő is ugyanazt érezte, amit én. Nevettek, Izzart erőt vett magán, velük nevetett. Megfigyelte, Campion most szinte szóról szóra úgy mondta el a történetet, mint az Ahmed szultán kapitányának. Ennek pedig egyetlen magyarázata lehetett csak, az, hogy mindent tud, igen, mindent, és elhatározta, ezt a mesét adja le. Ördögi leleményességgel Campion úgy tálalta a tényeket, hogy semmi ne szóljon Izzart ellen. De hát miért ez a segítőkészség? Campion igazán nem úgy festett, mint, aki nem képes gyűlöletet és megvetést érezni az iránt, aki gyáván és aljasul cserben hagyta halálos veszélyben. És akkor, mintha villám vágna az agyába, Izzart megértette a dolgot. Campion arra tartogatja az igazságot, hogy majd Willis, az ügyvivő előtt hozakodjék elő vele. Izzart libabőrös lett, ha Willisszel várható találkozására gondolt. Tagadhat, no persze, de mit ér el vele? Willis nem ostoba, előveszi majd Hassant. És Hassan hallgatásában igazán nem bízhat. Hassan el fogja árulni. És akkor vége. Willis azt javasolja majd, legjobb, ha hazakotródik. Pokoli fejfájás tört rá, és vacsora után nyomban bevonult a szobájába, egyedül akart maradni, hogy kieszeljen valamiféle haditervet. Még valami az eszébe jutott, amit ő egyszerre öntötte el a forróság és rázta a hideg. Rájött, hogy az a titok, amit olyan nagy gonddal őrzött ennyi ideig, senki előtt sem titok. Egyszerre bizonyosnak érezte, hogy így van, mert honnan a fényes barna szeme, olajos bőre, miért beszél folyékonyán malájul, miért tudta olyan játszi könnyedséggel megtanulni a dajakot. Hát persze, hogy tudják, ostobaság azt gondolni, hogy elhiszik a meséjét a spanyol nagymamáról. Titokban halálra nevethették magukat, valahányszor elmondta, és a háta mögött rohadt niggernek nevezték. Még egy kínzó gondolat tört fel benne, és azt kérdezte magától, vajon nem az a rohadt benszülött vére az oka, hogy Campion segélykiáltását hallva hinába szállt a bátorsága? De hát Istenem, miért ne eshetne pánikba ilyenkor bárki? És ki az ördögtől várhatnák el, hogy feláldozza az életét valakiért, akihez semmi köze? Őrültség. És mégis, Kuala Solorban azt mondják majd, tőle nem lehetett mást várni, kérlelhetetlenek lesznek. Végre lefeküdt, de, amikor Isten tudja mennyi idő múlva és mennyi nyugtalan hánykolódás után elaludt, iszonyú álomra riadt. Mintha ott lett volna megint a tomboló áradatban, a csónak forgott-forgott egyre, ő kétségbe esetten kapaszkodott a peremébe, azt a kétségbe esett félelmet érezte újra, ahogy a fogódzó kicsúszik a kezéből, a víz pedig végig zúdul fölötte. Jóval hajnal előtt ébren volt. Nincs más lehetőség, gondolta, mint hogy ő beszél előbb Willisszel, és aprólékos gonddal, jól megválasztva minden szót, kitervelte, mit mond majd. Korán felkelt, és hogy ne kelljen találkozni a Campionnal, reggeli nélkül távozott. A főúton sétált, míg el nem jött az idő, amikor az ügyvivőt az irodájában találhatja, akkor visszafordult. Bejelentkezett, és mindjárt be is vezették Willishez. Az ügyvivő ritkás őszhajú, sárga arcú, alacsony, idősecske ember volt. Örülök, hogy éppen és egészségesen viszont láthatom, mondta, és kezet rázott Izzarttal. De hát mi ez a história, amit hallok? Hogy csak nem megfulladtak. Izzart remek megjelenésű férfi volt, ahogy ott áll tiszta nadrágjában, makulátlan trópusi sisakban. Fekete haját szép simára kefélte, bajuszát kipödörte. Egyenes, katonás embernek látszott. Gondoltam, jobb, ha rögvest eljövök, és mindent elmondok önnek, uram, hiszen azzal bízott meg, vigyázlak Campionra. Csak rajta, és Izzart elmondta a maga verzióját. Elbagatellizálta a veszélyt. Megértette Willissel, hogy nem is voltak olyan nagy bajban. Nem is borultak volna fel, ha nem indulnak későn. Próbáltam elhozni Campiont már jóval előbb, de felhajtott egy-két pohárral, és az az igazság, hogy nem akart lábra állni. Becsípett. Nem tudom, mosolygott Izzard jókedvűen, de nem mondanám, hogy szíriózan volt. Folytatta történetét. Úgy állította be a dolgot, hogy Campion egy kicsit elvesztette a fejét. Hát persze, ijesztő helyzet volt az olyas valaki számára, aki nem jó húszó. Ő, Izzard inkább Campion miatt aggódott, mint önmagáért. Tudta, csak úgy menekülhetnek meg, ha megőrzi a hidegvérét, és abban a pillanatban, amikor felborultak, látta, hogy Campion rettenetesen begyulladt. Ezt igazán nem hányhatja szemére, mondta az ügyvivő. Én természetesen mindent megtettem az érdekében, de az az igazság, hogy nem volt túlságosan sok lehetőségem. Persze, persze, fő az, hogy mindketten megúszták. Igazán szörnyű lenne mindnyájunk számára, ha Campion belefullad. Gondoltam, legjobb, ha eljövök, és elmondom úgy, ahogy volt, mielőtt Campionnal találkozna, uram. Azt hiszem, hajlamos mindenféle vad dolgokat összehordani, és nincs szükség túlzásokra. Egészében véve nagyon jól összevágnak a verzióik, jegyezte meg Willis halvány mosolyjal. Izzard döbbenten merett rá. Ó, hát nem találkozott Campionnal ma reggel? Hallottam Gorintól, hogy valami baleset történt, az erődből hazafelé tartva benéztem hát magukhoz vacsora után. Maga már lefeküdt. Izzard érezte, hogy remeg, minden erejét össze kellett szednie, hogy legalább látszólag megőrizze nyugalmát. Egyébként maga menekült meg elsőnek nem? Nem is tudom, uram. Tudja, olyan zűrzavar volt ott. De hát nyilván így történt, ha maga előbb ért ki a túlsó partra, mint Campion. Ha így van, gondolom, igen. Hát jó, köszönöm, hogy eljött és beszámolt a dologról, mondta Willis, és felállt. Ahogy felállt, pár könyvet lelökött az asztalról. A könyvek nagy puffanással zuhantak a földre. A váratlan zajra Izzard összerándult, felnyögött. Az ügyvivő gyors pillantást vetett rá. Úgy látom, nincs a legremekebb idegállapotban. Izzard nem tudta leplezni remegését. Sajnálom, uram, mormolta. Nagy megrázkódtatás érte. Legjobb lesz, ha most pár napig pihen. Miért nem megy el orvoshoz, esetleg ad valamit magának? Nem aludtam jól az éjjel. Az ügyvivő bólintott, mint aki érti a dolgot. Izzard távozott. Ahogy kilépett az épületből, egy ismerőse megállt, és gratulált a szerencsés megmeneküléséhez. Hát már mindenki tudja, visszaballagott a vendégházhoz. Útközben felidézte magában a helytartónál leadott verziót. Csak ugyanazt mondta Campion is. Nem is álmodott arról, hogy Willis már hallotta Campion verzióját, őrült volt, hogy lefeküdt az este. Nem lett volna szabad egy pillanatig sem őrizetlenül hagyni a Campiont. De hát miért hallgatta végig őt is olyan türelmesen az ügyvivő, ha ismerte a történetet? Izzard most már átkozta magát, amiért azt mondta, hogy Campion részeg volt és elvesztette a fejét. Csak azért beszélt így, hogy bemártsa, de rájött, a legnagyobb ostobaságot követte el. És miért mondta Willis, hogy ő menekült meg elsőnek? Talán ő is tartogat még valamit, vagy nyomozni kezd? Willis ravasz ember, de mit mondhatott pontosan Campion? Meg kell tudnia. Akárhogy, de meg kell tudnia. Izzard agya izzott. Alig tudta rendbe szedni a gondolatait. Pedig most kell igazán nyugodtnak lennie. Úgy érezte magát, mint az űzött vad. Willis nem nagyon szeretheti őt. A hivatalban egyszer másszor felrótta neki, hogy gondatlan. Talán csak arra vár, hogy tisztába jöjjön a tényekkel. Izzarton csak nem hisztérikus roham vett erőt. Belépett a vendégházba, és megpillantotta Campiont. A nyűkszékben ült, kinyújtott lábbal. Újságot olvasott, a lapokat, melyek az alatt érkeztek, míg a dzsungelben jártak. Izzardot vagy gyűlölet borította el, ahogy lenézett a kopottas kisemberre, aki most a kezében tartja őt. Jó napot, mondta Campion, és felpillantott. Hol járt? És Izzard úgy látta, mintha irónia villanna meg a szemében. Ökölbe szorította a kezét, zihált. Mit mondott maga Willisnek rólam? Kérdezte minden bevezetés nélkül. A váratlan kérdés olyan élesen csattant, hogy Campion enyhe meglepetéssel nézett fel. Azt hiszem, alig mondtam magáról valamit. De miért? Tegnap este itt járt. Izzard mereven nézte, szemöldökét haragosan összehúzta, mintha így próbálna olvasni Campion gondolataiban. Azt mondtam neki, hogy maga lefeküdt, mert fájt a feje. Aztán a balesetünkről érdeklődött. Épp most jövök tőle. Izzard fel alá járkált a hosszú, árnyas helyiségben. Bár még korán volt, odakint perzselt a nap. Érezte, hálóba gabajodott. Vak dühfort benne. Szerette volna torkon ragadni, megfojtani Campiont, de mivel azt sem tudta, mi ellen kell tulajdonképpen küzdenie, úgy érezte, tehetetlen, fáradt, beteg. Az idegei csak nem felmondták a szolgálatot. Hirtelen elszállt a dühe, mely az imént még valamiféle erővel töltötte el, és rettentő csüggedést érzett. Mintha víz, és nem vér folyna az ereiben. Elbátortalanodott, térdei már-már remegni kezdtek. Érezte, ha nem szedik össze minden erejét, még sírva fakad. Borzasztóan sajnálta magát. Átkozom a percet, amikor megismertem, kiáltotta szánalmasan. De hát, mi baja van az ékszerelmére? Kérdezte csodálkozva Campion. Ó, ne tettesse magát. Két napig színészkedtünk, és nekem most már elegem van ebből. Éles hangon rikoltozott, s ez igen csak furcsán hangzott ennek az erős embernek a szájából. Torkig vagyok az egésszel. Megléptem, faképnél hagytam magát. Felőlem bizony megfulladhatott volna. Rohadtul viselkedtem. Ez a helyzet, nem tehetek róla. Campion lassan felemelkedett székéről. Miről beszél tulajdonképpen? Hangja olyan őszinte meglepetést tükrözött, hogy izzadt összerezzent. Hideg borzongás futott végig a hátán. Amikor segítségért kiáltott, én is a legnagyobb pánikban voltam. De elkaptam egy evezőt, és Hassan segítségével kimenekültem. Ez volt a legokosabb, amit tehetett. Nem segíthettem magán, a világon semmit sem tehettem. Persze, én voltam az ostoba, hogy kiáltottam, hiszen csak a levegőt pazaroltam a tüdőmből, és épp levegőre volt a legnagyobb szükségem. Úgy érti, hogy fogalma sem volt róla, mit csináltam. Amikor az a két fickó felém nyomta a gyékényt, azt hittem, maga még mindig a csónakba csimpaszkodik. Azt gondoltam, előbb menekültem meg, mint maga. Izzadt két kezével a fejéhez kapott, és rekedten, kétségbe esettem fel kiáltott. Uramisten, milyen állat voltam! A két férfi így állt egy darabig, egymásra meredve. Végtelennek tetsző csend állt be. És most mit fog csinálni? Kérdezte végre Izzadt. Ó, drága öregem, ne féljen! Épp elégszer halálra rémültem magam is, hogy sem hibáztathatnék valakit, aki begyullad. Egy léleknek nem szólok a dologról. Igen, de tud róla, ígérem, hogy hallgatok, higgyen nekem. Egyébként is, itt végeztem, megyek haza. Szeretném elérni az első, Szingapúr felé induló hajót. Újabb szünet következett, Campion egy darabig töprengve nézett Izzadtra. Csupán egy dolgot szeretnék kérni magától. Jó pár emberrel összebarátkoztam errefelé, és egy-két dologra érzékeny vagyok. Ha tehát elmeséli felborulásunk történetét, hálás lennék, ha nem úgy állítaná be, hogy én rosszul viselkedtem. Nem szeretném, ha a fiúk azt hinnék, elvesztettem a fejem. Izzadt mélyen elvörösödött. Eszébe jutott, mit mondott az ügyvivőnek. Olyan volt az egész, mintha Campion hallgatózott volna az ajtó mögött. Megköszörülte a torkát. Nem tudom, hogy jut egyáltalán az eszébe ilyesmi. Campion jó akaratulag elnevette magát, kék szemében vidámság csillogott. A malájvér, felelte, aztán vigyorogva villantotta kitöredezett, sárga fogait, és azt mondta, gyújtson rá egy manilára, kedves fiam.